Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ezt az énekünket, amit tegnap tanultunk, vegyük a kezünkbe, a Golgotán című énekünket, és most az alkalom kezdetén énekeljük. A Golgotán volt szenvedett, és bűnömért tette leget. Ott áldozott szentvérével, éltek a dob gyötrelmével. Ó, Golgota, átok hegye, hol Jézus értem vérezett. Ó, Golgota, áldás hegye, hol megszerezte bűnömet. Mozdul a föld, repül az ég, leajtja most áldott fejét. Nyitva az út a menny felé, s a béke vár atyám bőrén. Ó, Golgota, átok hegye, hol Jézus értem vérezett. Ó, Golgota, áldás hegye, hol megszerezte bűnömet. Ó, Jézusom, érdemlem el, hogy így szeress engemet. Megnyitom néked szívemet, elfogadom kegyelmedet. Ó, Golgota, átok hegye, hol Jézus értem vérezett. Ó, Golgota, áldás hegye, hol megszerezte bűnömet.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk, testvérek! Úr Jézus Krisztus, ezen a héten minden este a te áldozatodra, kereszt halálodra emlékezünk, és ide gyülekezünk a te kereszted alá, hogy megértsük annak titkait, nekünk szóló mai üzeneteit. Ezen a mai napon is szeretnénk a Golgota, a kereszt titkához közelebb lépni, megérteni mindazt, amit te azon keresztül nekünk üzentél és üzensz. Köszönjük te neked azt, hogy szembesítettél bennünket a bűneinkkel, és köszönjük, hogy mindezeken túl van más üzeneted is, a Golgotán és a kereszten keresztül hozzánk. Engedd, hogy ezen a mai estén eljusson a szívünkig a te szabad, és adjad a te szent lelkedet, hogy annak tisztaságával, világosságával szólalhasson közöttünk az ige, rólunk és nekünk te tőled, úgy, ahogyan te elkészíted. Amen. Kedves testvérek, rövid ismétlésképpen hadd foglaljuk össze azt, hogy ezen a héten estéről estére egy sorozat keretében a Golgotához, a kereszthez gyűlünk össze gondolatainkban, és azt szeretnénk megtudni, mit üzen nekünk a Golgota és Jézus Krisztus keresztje. Elmondtuk tegnap azt, hogy a Golgota a legek helye. Tegnap arról beszéltünk, hogy a legfélelmetesebb kifejezője az emberi bűnnek. Az, amit a golgotai kereszten látunk, az, amivel ott szembesülünk. Ezen a mai napon, mai estén újra egy leggel szeretném a testvéreket megismertetni. A Golgota a legcsodálatosabb kifejezője Isten szeretetének. Erről szeretnék ma néhány dolgot elmondani. Alapigénk János evangéliumának 3. fejezetéből, a 3. fejezet 16. és az azt követő versek, ahol Jézus Krisztus Nikodémussal beszélgetve az Isten szeretetéről eképpen vall, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Azt szeretném elmondani a testvéreknek legelőször, hogy amikor teológiára jártam, és igyekeztünk különböző feladatokból ige hirdetéseket alkotni, tanultuk azt, hogy hogyan lehet ige hirdetést írni, és voltak rá olyan lehetőségeink is, amikor szabadon lehetett választani, hogy az ember miről akar szólni diáktársak előtt, esetleg kisebb körökben, akkor egy általános dolog volt az, hogy amikor az ember nem boldogult egy igének az üzenetével, nem tudta, hogy most miről beszéljen abban az adott körben, szabadon választott módon, akkor mindig az lett a végelmény, hogy beszéljünk a szeretetről. Beszéljünk a szeretetről. És ezeknek a prédikációknak, igen, magyarázatoknak a legtöbbször a tartalma röviden úgy volt összefoglalható, hogy beszéltünk egy kicsit az Isten szeretetéről, ez milyen nagy, milyen felfoghatatlan, és aztán valahol a konklúzió az lett, hogy szeressük egymást mi is, gyerekek, mert hát az Isten szeretett bennünket. Ez a szeretett téma valami olyan tartalék téma volt, ilyen Jolly Joker, amiről úgy gondoltuk, hogy ezt mindig elő lehet húzni, hát erről mindig lehet beszélni, hogy az Isten hogy szeret. Hát minél előrébb tartok a lelkészi szolgálatomban, annál értetlenebb vagyok ezzel a témával kapcsolatban, és annál nehezebben veszem elő ezt a témát, mert valóban úgy van ez, hogy az Isten szeretetének a megértése, annak a mélységei és annak a titka valami olyan dolog, ami nem egy ilyen Jolly Joker, mint az ember csak úgy előránt. Ez ennél sokkal mélyebb és titokzatosabb dolog, mint ahogy mi gondoljuk. Van ennek egy felszíne, amit mindenki megérthet, és mindenki fölfoghat, de akinek vannak lelki igényei, és egy kicsit mélyebbre ás, az belecsodálkozik ebbe a szóba, hogy szeretet. Az Isten szeretete. Azt mondjuk a Golgotáról, hogy a legcsodálatosabb kifejeződése az Isten szeretetének. És ez mindjárt valami ellentmondásos dolog, hiszen amikor a Golgota körül megállunk gondolatban, ott gúnyolódó embereket látunk, szitkozódó embereket látunk, ott rendül a föld, ott megmorajlik az ég, ott valakinek folyik a vére, kín szenved a kereszten, ott eleve nagyon nehéz arról beszélni, hogy itt szeretet van. Hogy itt szeretet van. És nagyon nehéz azt is állítanunk ezen a helyen, hogy ez a hely a legcsodálatosabb kifejeződése bármilyen szeretetnek is. Mégis így van ez, és ennek a titkát szeretnénk valahogy boncolgatni és megfejteni, nem azzal az igénnyel állok itt a testvérek előtt, hogy valami végleges megoldást idehozok ma este, hanem szeretném azt, hogyha a gondolataink elindulnának valamilyen irányba, Isten igéje körül. Kedves testvérek, azt gondolom, hogyha a szeretet titkát kutatjuk, vagy meg akarjuk érteni, akkor meg kell először is fogalmaznunk azt, hogy mi is tulajdonképpen a szeretet. És már ezen a ponton valami problémába ütközünk, hogy nagyon nehezen tudjuk mi megfogalmazni azt, hogy mi is a szeretet. A szeretet eredetileg, hiszen mi azért a Biblia világából indulunk ki, valami olyan különös közeg, amely az emberi kapcsolatok között, az emberek között, vagy emberi kapcsolatok között létrejöhet. Általában a szeretet eredetében valahonnan, valahová mutat. Akik a szeretetről már gondolkoztak, azok talán azzal sem fognak vitatkozni, hogy a szeretet valami belső indulása az embernek. Nem tudjuk ezt megmagyarázni, de valahonnan belülről jön az emberből. Nem lehet ezt megvásárolni, nem lehet ezt feltétlenül kitanulni, ez valahonnan belülről fakad az emberből, és azáltal tudjuk mérni a szeretetet, hogy valamit tapasztalunk. Tehát a szeretet nem csak egy indulat a szívből, hanem egyúttal egy realizálódott cselekedet, történés is. Abból tudjuk, hogy az emberek szeretnek bennünket, hogy valamit tapasztalunk. Valahogy realizálódik. Nagyon nehéz elfogadni ezt a szót valakitől, hogy szeretlek, aki egyébként ezt nem realizálja az irányunkba. Sőt, nagyon könnyű kimondani olyan dolgokat, hogy én mondjuk szeretem a bantu négereket, mert nem tudom feléjük ezt a szeretetemet realizálni. Tehát ezt könnyedén kimondhatom, de ezt mindenki sejtheti, hogy ez nem valami olyan nagyon mély szeretet, mert ezt nem tudom megmutatni, nem tudom kontrollálni, hogy ők olyan ezt tapasztalják-e, ők se tudnak visszajelezni számunkra. Nos, a Biblia azt mondja nekünk el a szeretetről az 1 János 4.8-ban, hogy az Isten szeretet. Az Isten szeretet. Magyarán szólva maga Isten a szeretet. Azt is állítja János, hogy aki nem ismeri az Istent, az nem tud szeretni. Mert nem tudja, hogy mi a szeretet. És ezzel a Biblia valahogyan azt is állítja egyúttal, hogy az a szeretet, amit a Biblia szeretetnek nevez, amit a Biblia Istennek nevez, az nem az ember képessége. A szeretet az Isten tulajdonsága, vagy az Isten lénye. Hát nem egy velünk született képesség. Újra mondom, az a szeretet, amit a Biblia szeretetnek nevez. Mindjárt látni fogjuk, hogy van olyan szeretet is, ami nem a Biblia által jelölt szeretet, és nem az a szeretet, amiről ma este beszélni szeretnék a testvéreknek. A Szentírás első lapja elárul nekünk egy olyan titkot, hogy az ember, Ádám és Éva addig tudott szeretni, amíg Istennel kapcsolatban volt. Amíg Istennel igaz kapcsolatban voltak, addig táplálkozott a lelkük, a szívük az Isten szeretetével. Mert hogy a szeretet a Biblia szerint, ahogy mondtam, valahonnan, valahová mutat. Valahonnan, valahová mutat. Majd rajzolok fel néhány ábrát, hogy talán érthetőbb legyen, amit mondok, nem túl nagy dolgok ezek, de azt mondjuk, hogy Isten a szeretet, és ez a szeretet az ember irányába mutatott. Az Isten szeretete táplálta az ember szívét és lelkét. És az emberről mit tudunk? Hogyan bizonyult Istenhez az ember, Ádám és Éva? Hogy bizonyultak, hogy viszont szerették az Istent. Hogy viszont szerették az Istent. Ez az irányultság volt az ember és Isten között. De a kiinduló pont az Isten volt. Isten, aki teremtett, aki létrehozott, aki először szeretett. És amíg Ádám és Éva lelke ebben a tiszta és igaz kapcsolatban töltekezett napról napra az Isten szeretetével, addig tudták szeretni viszont az Istent, és tudták szeretni egymást is. Mondjuk úgy, hogy az Isten szeretetének a közvetítőivé váltak. Befogadóivá és közvetítőivé váltak egymás irányába. Ahogyan Istentől kapták, Ádám és Éva úgy adta tovább egymásnak. Azért tudták egymást szeretni, mert magától Istentől jött a szeretet az ő szívükbe. Ez a szeretet eredeti létrejötte, vagy az eredeti állapota. Amikor az Istennel való kapcsolata az embernek megromlott, akkor az történt, hogy az ember elszakadt a szeretet forrásától. Elszakadt az ember a szeretet forrásától. Az ember bűnössé lett. És az Isten viszonya a bűnhöz a Bibliában egy tisztázott viszony. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten a bűnt gyűlöli. A bűnt gyűlöli. Ez is Isten tulajdonsága. És ahogy elmondtam már sokszor a testvéreknek, Istennek minden tulajdonsága teljes és tökéletes. Azaz, ahogyan Isten tudja szeretni az embert, ugyanúgy az Isten tudja gyűlölni is az embert, a bűnös embert. Ez nem úgy van, hogy az Istenben ingadoznak ezek a tulajdonságok, hol egyik nagy, hol a másik nagy. Hogy engem régen az Isten gyűlölt, de most már szeret, és akkor hirdetem az embereknek a szerető Istent. Erről mindig úgy kell beszélni, hogy Istennek minden tulajdonsága tökéletesen egyformán megvan benne, tökéletesen. Az ember Istennel való kapcsolata, amikor összetört, akkor elszakadt az ember a szeretet forrásától, Istentől, ezért az ember nem tudott mit továbbadni. Ezt látjuk Ádám és Éva gyermekei között. Nem volt mit továbbadni. Kain meggyűlölte Ábelt. Mert nem volt Istennel olyan kapcsolatban, hogy az Isten szeretetét véve tovább tudta volna adni. Általánosságban elmondható az, már magában a bűnesetben is ezt látjuk, hogy az ember a bűneset után önszeretővé lett. Ide rajzolok egy ebedűt, és hogy értsük annak a szeretetnek, ami az emberben van, az iránya önmaga lett. Az ember önszerető lett. Elmondtuk tegnap azt, hogy a kígyó azt mondta Évának, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Okos leszel. És Évának ez rendkívül szimpatikus volt, meg Ádámnak is. Mert amikor Éva megkínálta, akkor ő is elfogadta. Elfogadta a gyümölcsöt. Az ember elkezdte önmagát szeretni. És tulajdonképpen ez az a szeretet, amiben mi beleszületünk. Ez a szeretet már nem irányul Istenre, és nem irányul a másik emberre sem. Az ember ilyennek születik, önimádó az ember, önszerető az ember. Vagy hogy egy másik fogalmat is mondjak, az ember hiú. És ez végig kísér bennünket az egész életünkön. Ha valami nem történik az emberrel, akkor az ember nem csak így születik meg, hanem így is fog meghalni. Van bennünk szeretet, ezt ne vitassuk el. Mindenkiben van szeretet. Azt szeretjük, ami jó nekünk. Azt lehet mondani, hogy akkor akik Isten nem ismerik, azok például nem élhetnek jó házasságban? Azok az emberek nem tudnak szeretni? Nem lehetnek szeretett közösségek Isten nélkül? Testvérek, azt gondolom, hogy Isten nélkül minden ember ilyen, és az ilyen embereknek a szeretett közössége azt jelenti, hogy itt van egy másik ember, aki szintén szereti önmagát, és ebben az önszeretetben a két ember nem zavarja egymást. Nem zavarja egymást. Ez egy félelmetes dolog, ha Isten nélkül így néznek ki a kapcsolataink. Van elképzelésünk a világra, amit mi szeretünk. És ki lesz az, aki nekünk a társunk lesz az életben? Ki lesz az, akivel majd barátságot kötünk? Az lesz, aki ebben az önszeretetben bennünket nem zavar, és nem korlátoz. És így szépen összeülelkeznek. Így választunk magunknak párt is. Mert mit választunk, amikor párt választunk? Hogy választunk? Úgy választunk, hogy keresünk egy olyan embert, kutatjuk azt az embert, aki olyan lesz, amilyennek mi látni szeretnék. Van valami elképzelésünk a jó házasságról, a jó feleségről, a jó férjről. Nekünk van egy elképzelésünk, és keressük ezt. És amikor valakiben fölfedezni véljük ezt a mi elképzelésünket, ami jó nekünk, akkor megöleljük, vagy megkérjük a kezét. És hogyha nagy szerencsénk van, akkor ő is egy olyan valakit talált bennünk, aki beleillik az ő elképzeléseibe. Tudom, hogy ez egy nehéz dolog, vagy nehéz ezt elfogadni, de igazából testvérek, senki nem házasodik úgy, de nem menjünk a házasság kérdésébe bele, nem barátkozik senki úgy, hogy oda menne egy olyanhoz, akit esetleg nem ismer, hogy oda menne egy olyanhoz, aki neki nem szimpatikus, és azt mondaná neki, hogy legyél a barátom. Mert egy ilyen kapcsolat azonnal halálra van ítélve. Miért? Mert abban a kapcsolatban én az önszeretetemet nem tudom megélni. Nem tudom megélni. Majd mindig alkalmazkodni kell hozzá. Majd mindig ki kell szolgálni. Majd mindig az lesz, amit ő akar. És én azt nem szeretem. Mert az ember mit szeret? Magát szereti. Azt szereti az ember, a dolgok úgy mennek, ahogyan én szeretném. Ahogy én szeretem, ahogy én gondolom, ahogy én jónak látom. Egy döbbenetes dolog ez, de az Isten nélküli ember szeretet kapcsolata ilyen. Ne essünk tévedésbe, de nagyon sok körbe lehetne még rajzolni, vannak nagyon nagy és szeretetben lévő közösségek, szétterjedő emberi kapcsolatok, amelyekre elmondhatjuk, hogy azért jók nekünk, mert benne mi megélhetjük szabadon. Azt, aki vagyok. Én szerethetem benne magamat. Nos, az Isten szeretete nem ilyen szeretet. Isten nem magát szereti, hanem ahogy mondtam, az Isten szeretete mindig mutat valahová. Istentől mutat valahová. Nem önmagára mutat az Isten szeretete. És ezt pontosan abban mérhetjük, ahogyan az Isten szeretete realizálódik. Mert az Isten szeretete nem egy elméleti dolog, amit a Szentírás nekünk leír, hogy fogadjuk el, hanem az Isten szeretete egy nagyon is gyakorlati dolog, ami realizálódott, cselekedetté lett és cselekedeteket szült. Azt mondja a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát szerette Isten ezt a világot, és ezt a szeretetet, ezt realizálta. Elküldte az ő egyszülött fiát. Ugyanezt az 1 János 4.9 így fogalmazza meg, azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten a világra, hogy éljünk általa. Ebből tudjuk, hogy az Isten szeret. Ha valaki ma megkérdezi, hogy szeret-e engem az Isten, bátran mondjuk minden embernek az, hogy szeret téged az Isten. Azt mondja, nem érzem, nem tapasztalom. Nekem nem mennek olyan jól a dolgok az életemben. El kell mondjuk, szeret az Isten. Mert az Isten szeretete abban realizálódott, hogy elküldte az ő fiát ebbe a világba. Érted és értem. Azért, hogy éljünk általa. Ha mélyebbre megyünk, akkor a Szentírásban erről az isteni szeretetről, amely az emberre mutat és az ember felé irányul, még csodálatosabb dolgokat olvashatunk. A Jelenések könyvének 13. fejezetében, a 8. versben azt olvassuk, hogy az Istennek ez a szeretete, hogy az ő fiát elküldte ebbe a világba a világ alapítása óta megvolt. Ez az isteni szeretet, ez egy nagyon mély szeretet. Isten eldöntötte, amikor a világ alapjait felvetette, hogy el fogja küldeni az ő fiát ebbe a világba. Természetesen Isten személyével kapcsolatban el kell azt mondjuk, hogy ő nem az idő dimenziójának a fogja. Ez a Szentírás világossá teszi. Mi küzdünk az idővel. Isten nem küzd az idővel. Nála nincs idő. A mi kedvünkért íratik így, hogy a világ alapjainak felvettetése előtt, vagy a világ alapjainak felvettetése, akkor Isten így döntött. Értünk, emberekért íratik így. Mondhatnánk úgy is, hogy eredetileg. Eredetileg eldöntötte Isten azt, hogy az ő fiát el fogja küldeni ebbe a világba. Hogy elhozza az ő fia által ebbe a bűnös világba az életet. Megkérdezhetjük akkor, hogy mi ebben az isteni szeretetben olyan különleges? Mi teszi ezt a szeretetet a legcsodálatosabbá? Testvérek, az Isten szeretetét azért mondjuk a legkülönlegesebbnek és a legcsodálatosabbnak, mert az Isten szeretete az az Isten terve egyúttal. Az Isten terve. Isten nem adhok szeret. Mi sokszor adhok szeretünk. Ezt kihasználják a divatdiktátorok. Az emberek adhok szeretnek. Éppen milyen érzelmi töltöttségük van. Kihasználják a politikusok. A kampányszervezők, akik fölmérik az általános emberi hangulatot, és arra alapozzák a kampányukat, hogy az emberek mit szeretnének. És adhok azt ígérik az embereknek, amit az emberek szeretnének. Az Isten szeretete nem ilyen szeretet. Az Isten szeretete az egy tervezett szeretet, hadd mondjam így, egy tervezett szeretet. Istennek a szeretete nem egy hirtelen felindulásból fakadó szeretet, hanem egy mélyen gyökerező szeretet, amit mi nem is igazán tudunk felfogni, meg megérteni. Pontosan ennek az igének az alapján, a Jelenések 13.8 alapján, hadd mondjam ezt, hogy az Isten szeretete, az a szeretet, amelyel az ő fiát elküldte ebbe a világba, hogy mi megmeneküljünk, Ez annyira mély volt, hogy a világ alapjai még föl sem vettettek, Isten meghozta ezt a döntést. Ez a szeretet nem arról szólt, hogy Isten rögtönzött a paradicsomban a bűneset után. Ez a szeretet nem arról szólt, hogy jó, oldjuk meg valahogy, mert a teremtés összeroppant, az ember kapcsolata velem megromlott. Az Isten szeretete, amikor elhangzik a paradicsomi ígéret, az elhangzik egyúttal ez az ígéret és ez az ítélet is, hogy az asszony magva a kígyó fejére fog taposni, ez már el van rendezve. Ez nem ott születik meg, ez mindeneknek előtte megvolt. Az Isten szeretete azért különleges szeretet, testvérek, mert az Isten szeretete hűséges szeretet. Ha megnézzük azt az Ószövetségben, egy érdekes kutatás lehet, hogy az ember hányszor és hányszor fordult Istennel szemben az ígérete ellenére, vagy egy megdöbbentő képhez juthatunk hozzá, Isten mégis mindig hű maradt. Elhangzott az ígéret a paradicsomban, az asszony magváról, aki majd legyőzi a sátánt, és Isten minden körülmények között hűséges maradt ez az ígérethez, mert az ő szeretete egy hűséges szeretet. Azt gondolhatnánk, hogy amíg nem volt a választott nép, meg nem volt Ábrahám, hát addig ne csodálkozzunk ezen, az emberek nem foglalkoztak annyira Istennel. De ha megnézzük Izrael történetét, akkor újra meg újra ezzel találkozunk. Hogy ott van az Isten ígérete, nekik újra meg újra elmondatik, és fittyet hánynak az Istenre. Újból és újból elfordulnak az Istentől, és egyszerűen nem is érti az ember, hogy az Isten miért küzd. Az Isten miért hűséges? Hogy van az, hogy nem csukja rá az ajtót erre az egész bagázsra? Hogy nem mondja azt, hogy nem csinálom tovább. Amikor istentelen királyok jönnek egymás után, amikor az Isten törvényét tiporják, amikor a templomi Isten tisztelet üressé válik, képmutatóvá válik, az Isten miért nem mondja azt, hogy nem csinálom tovább? Azért, testvérek, mert az Isten szeretete hűséges szeretet. Aztán azt is el kell mondanom, hogy azért a legcsodálatosabb szeretet az Isten szeretete, amelyet ott a Golgotai kereszten látunk, mert az Isten szeretete következetes szeretet. Következetes szeretet. Nincs visszaút. Ott állunk a Golgota körül, ahol a kereszten az Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus haldoklik. De nincs visszaút a keresztnél sem. A fiú azt kiáltja a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor az ember a legkevésbé volt szerethető, mert az Isten egyszülött fiát igazságtalanul keresztre szegezte, az Isten szeretete akkor is következetes szeretet. Ő hű marad az ígéretéhez, és következetesen végig vezeti ezt a szeretetet. Egyszerűen megdöbbentő, hogy az Isten akkor szeretett a legjobban bennünket, amikor mi a legkevésbé voltunk szerethetőek. Ha nem lett volna az Isten szeretete következetes, hűséges szeretet, akkor Isten, hallva a fiú kiáltását, meggondolhatta volna a dolgokat, és megváltoztathatta volna a dolgokat. Ha Isten nem lett volna következetesen szerető, bennünket szerető. Mert az, ami a Golgotai kereszten történik, testvérek, az nem csak miattunk történik, hanem érettünk történik. Mert az Isten szeretete az emberekre mutat. Ha az Isten önszerető lenne, akkor nem engedné, hogy a fiú szenvedjen a kereszten. Akkor megállította volna ezt a történést, de az Isten szerette az embert. És tudta, hogy az ember másképpen nem menthető meg. Akkor szeretett bennünket a legjobban, amikor a legkevésbé voltunk szerethetőek, mert szögeket vertünk a fiú kezébe és lábába. Mert igazságtalanul megvádoltuk őt, mert keresztre feszítettük őt. Isten akkor szeretett bennünket a legjobban. Ez az Isten szeretetének a realizálódása. És az Isten szeretete azért is csodálatos, és ezért is a legcsodálatosabb, mert az Isten szeretete igazságos szeretet, testvérek. Ez azt jelenti, hogy Jézusért, az ő áldozatáért, az ő bűnökért való szenvedéséért, büntetéséért bennünket Isten igaznak nyilvánít. Bennünket Isten bűntelennek nyilvánít. Testvérek, ez az Isten igazsága, hogy ő Jézus Krisztusért bennünket fölment. Ez egy igazságos szeretet. Az Isten nem büntet kétszer. Megbüntette a fiúban a mi bűneinket. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. És innentől kezdve mi az ő szemében igazak vagyunk. Olyanok vagyunk, mintha nem lennének bűneink. Az Isten nem büntet. Az Isten nem bünteti az övéit, akikért Jézus Krisztus eleget tett a kereszten. Az Isten az övéit szereti. Igaznak látja és szereti. És ezt szeretném mélyen a testvérek szívébe írni, akik Jézus Krisztus gyermekei, hogy ezt egyszer s mindenkorra jegyezzük meg, hogy az Isten igazságos szeretettel szeret bennünket. És ha vétkezünk is, ő hű marad. Ha vétkezünk is, tudjuk, hogy Isten a mi vétkeink büntetését lerótta Jézus Krisztuson. Megbüntette a fiút érettünk, bennünket igaznak nyilvánított, és ezért áld bennünket. Áld bennünket. Egy hívő ember sem mondhatja azt, hogy engem az Isten büntet. Hogy engem az Isten nem szeret. A mi bűneink, minden egyes bűnünk büntetését Jézus Krisztus hordta a kereszten, testvérek. Ha az Isten bennünket megbüntetne, a mi életünk egy pillanat alatt érne véget. Egy pillanat alatt érne véget. Ha Isten bennünket büntetne a bűneinkért, Isten Jézus Krisztus büntette meg a mi bűneinkért, és bennünket igaznak lát, fiaknak lát, azt mondja a Szentírás. Fiai vagyunk az Istennek. És Isten a fiút szereti, mert az Isten szeretet. Kedves testvérek, talán az Isten szeretete, amely ott a Golgotai kereszten jut a legcsodálatosabban kifejezésre, el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, és remélem, hogy talán el is tud bennünket gondolkoztatni. Értjük-e azt, hogy Isten nem kötelességből cselekedett? Értjük-e azt, hogy az emberben semmi szeretnivaló nincs, amiért az embert Isten szerethetné? Értjük-e azt, testvérek, hogy nem tudunk szeretni másként, csak ha Istennel helyes és igaz kapcsolatban élünk? Mert akiért a fiú meghalt, ahogy mondtam, az élvezét Isten szeretetét. Sőt, az Isten szeretetét értjük és kapjuk, akkor tudunk szeretni. Akkor tudunk szeretni. Sokan kérdezik, hogy Jézus miért mondta azt, hogy szeressétek az ellenségeiteket. Ki tudja az ellenségeit szeretni, testvérek? Az, aki megérti, hogy egyszer én is az Isten ellensége voltam, és az Isten szeretett engem. Annak ellenére, hogy semmi szeretni való nem volt bennem, az Isten szeretett engem. Csak az az ember tudja szeretni az ellenségeit, aki ezt a szeretetet megtapasztalta Istentől. Csak az az ember tudja szeretni azokat is, akik nem szimpatikusak neki. Csak az az ember tudja feléjük realizálni a szeretetet. Mert hogy az ellenséget szeretni, vagy bárkit szeretni a testvéreink közül, szeretni bárkit, ezt nekünk is realizálni kell. És nagy kérdés, hogy a szeretetet hogy akarjuk realizálni. Mit akar a világ? Itt élnek körülöttünk a világban olyan, akik szeretik magukat. És amikor mi azt mondjuk, hogy keresztjének vagyunk, akkor azt akarják, hogy simuljunk bele az önszeretetükbe. Legyünk olyanok, hogy őket ne zavarjuk. Nem mondjuk azt, hogy homoszexualitás bűn. Mert ő abban jól érzi magát, ő ezt szereti. És ha én belezavarok ebbe a körbe, ebbe az önszeretetbe, akkor mit mondanak? Azt mondják, hogy te nem szeretsz bennünket. Te nem szeretsz bennünket? Nekünk te nem kell lesz. Hogyan realizálódik a szeretetünk az emberek felé? Úgy, ahogyan az Isten szeretete is realizálódott felénk. Testvérek, a világ felé a hívők szeretete az egy mentő szeretet. Mi nem összeborulunk a világgal, és nem simogatjuk őket, hogy bravo, minden csak úgy tovább, ahogy csináljátok, szeressétek magatokat. Éljetek a vágyaitok szerint, stb. Mert az Isten sem ezt tette velük, hanem az Isten kiragadott bennünket ebből az önszeretetből. És ha mi szeretjük az embertársainkat, azokat, akik az önszeretetben élnek, és nem az Isten szeretetében, akkor leginkább úgy tudjuk feléjük realizálni a mi szeretetünket, hogy megmentő szeretettel fordulunk feléjük, úgy, ahogy Jézus Krisztus fordult hozzánk, és ennek a megmentő szeretetnek nagyon sokféle formája van. Ahogyan ez a megmentő szeretet, az Isten szeretetének a közvetítése eljuthat egyik embertől a másikig. Vannak olyanok, akiket talán testileg kell először megsegíteni, hogy elhangozhasson feléjük az evangélium. És vannak olyan pillanatok, amikor már nem tudunk a testen segíteni, de mondani kell az evangéliumot. Mondani kell az evangéliumot. Mert az a megmentő szeretet. És lehet, hogy az emberek azt gondolják körülöttünk, hogy mi őrültek vagyunk. Nemrégiben behívtak egy kórházba egy haldokló emberhez. Elmondták a családtagok, hogy az orvosok megmondták, tiszta a képlet, hogy napjai, órái vannak hátra. És bementem a kórterembe, és ott három ember feküdt együtt, egy haldokló, meg két olyan könnyebb műtétes, akinek semmi köze nem volt a halálhoz. És úgy végig szaladt bennem az a gondolat, hogy most mondani fogok itt áll két ember mellettem, ezek síkhülyének fognak engem nézni. Mert azt kell mondanom ennek az embernek, hogy tudod, hogy vége van. Tudod, ugye, hogy meg fogsz halni? És most már nincs orvos, nincs gyógyszer, és nincsen semmi, ami segítsen rajtad. De a lelked nem fog meghalni. És hogy neked Jézus Krisztussal kell rendezni a kapcsolatodat. Egy pillanatig végig szaladt bennem ez a gondolat, de Isten megerősített, hogy ezt kell mondani? Ezt kell mondani? Mert ez a megmentő szeretet most felé. Mondhatnám azt is, hogy hát, ha meggyógyulsz, az majd eljössz a templomba, majd ott beszélünk a lelki dolgokról. Elmondtam ennek az embernek az evangéliumot. Aztán imádkoztam. Nem tudom, a többiek mit gondoltak, eljöttem abból a kórteremből, de utólag is az járt a fejembe, hogy vajon akik ott voltak, és olyan könnyű műtéten estek keresztül, azok vajon értették ezt a dolgot? Lehet, hogy azt fogják elmondani, hogy jött egy szeretetlen pap, aki megmondta az ágytársunknak azt, hogy meg fog halni, és hogy nincs mese itt, az Istennel való kapcsolatot kell tisztázni. Lehet, hogy ezzel mentek haza, nem tudom. Imádkoztam értük a magam csendességében, hogy a maguk könnyű sorsában valahogy jusson el az ő szívükig is, mert ez az Isten mentő szeretete, hogy eljön és elhozza nekünk az ígét, az evangéliumot. És ennél nagyobb szeretet nem lehet a szívünkben azok felé az embertársaink felé, hogy körülöttünk élnek, hogy mondjuk nekik az evangéliumot. Hogy mondjuk nekik az evangéliumot. Egymás között Isten gyermekei a szeretetet úgy gyakorolják, hogy bátorítják egymást. Hiszen amíg ebben a földi világban élünk, ebben a látható világban élünk, addig mindannyiunk életét át meg átjárja a félelem, a kicsinhitűség és az aggodalom. És nekünk egymást nagyon erősen bátorítanunk kell. Úgy, ahogy az Atya bátorít bennünket egy csomó ígéretével Szentírásban, adja meg Isten nekünk azt, testvérek, hogy tudjuk a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat követni az áldozatos szeretetben. A lényegre törő hűséges szeretetben, a következetes szeretetben. És hogy ezt meg tudjuk tenni, talán ma este, itt, amikor gondolatban megállunk a Golgota körül, csendesedjünk el azon a szívünkben, hogy kapcsolatban vagyunk-e a szeretet forrásával. Értjük-e, tapasztaljuk-e, megkaptuk-e az Isten szeretetét, elfogadtuk-e ezt a szeretetet, mert amíg ez nincs ott a mi szívünkben, amíg nem táplálja a mi lelkünket, addig nem lesz mit továbbadni sem. Addig csak magunkat szeretők leszünk. Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy a szívünket megtöltse a hála, ezért a legcsodálatosabb szeretetért, amit az Isten megmutatott a mi irányunkba, amikor az ő egyszült fiát értünk adta. Így mondja az 1 János 3.16, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Csendesedjünk most el, és ahogyan tegnap is egy percre maradjunk csendben, aztán majd én fogok imádkozni, és végül az úri imádságot mondjuk el közösen. Szerető mennyei édesatyák, dicsőítünk téged azért, mert ezen a mai estén azzal szembesítesz, hogy miközben mi bűnös emberek a te fiadat keresztre szegeztük és halálra adtuk, aközben te végtelen szeretettel szerettél bennünket. És mindezt azért hagytad, hogy így legyen, mert hűséges vagy, következetes vagy, mert így tervezted, így gondoltad ki, és azért, mert nekünk így van szükségünk te reád. Köszönjük te neked ezt az érthetetlen, felfoghatatlan, kimeríthetetlen szeretetet, amelyet már akkor megnyilvánítottál érettünk, amikor mi még nem is éltünk. Köszönjük neked azt, hogy a te fiad áldozatáért fiak lehetünk, akikre úgy tekintesz, mint igazakra. Köszönjük a te áldásaidat, amelyekkel körülveszel bennünket. Köszönjük azt a szeretetet, amelyet napról napra megtapasztalhatunk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy az a szeretet, amit tőled kaptunk, tegyen bennünket is elkötelezett emberekké. Hadd szeressük egymást, hadd szeressük helyes módon ezt a világot, embertársainkat, taníts bennünket arra, hogy veled szüntelen kapcsolatban maradjunk és legyünk, hogy tudjuk úgy szeretni, ahogyan erre te magad példát adtál nekünk. Kérünk, hallgass meg most könyörgésünket, és kísérj bennünket otthonainkba ezen az estén. Vidd tovább a mi gondolatainkat ígéd mentén, és légy a mi őriző és megtartó pásztorunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvérek, szeretettel hívogatok mindenkit a holnap esti alkalmunkra is, amely szintén fél hétkor kezdődik, valamint péntekre, amikor fél hét órai kezdettel úrvacsoraosztásra egybekötött istentiszteletet tartunk, természetesen bent a templom térbe, nagy péntek alkalmából. Egyéb hirdetni valom csak annyi, hogy itt szabad most is maradni egy kis beszélgetésre, teázásra, miután a záró éneket elénekeltük. A záró énekünk a 425. dicséret legyen. A 425. dicséret, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. 425. dicséret.
Ó, Ábrahám uram, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy, és örök szereted. Nagy Isten a neved, ezt hallja a föld és ég. Téged illet tisztelet és dicsőség. Ó, Ábrahám uram, én hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. Éneklek, éneklek, ha...